Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, a Kínában tett kitérő után kanyarodjunk vissza a tridenti zsinat utáni egyház életének jelentős alakjaihoz. Így elsőként szóljunk az egyetlen, az 1054-ben elhunyt 9. Leó és az 1914-ben az élők sorából távozott 10. Pius között uralkodó pápáról, a zsinati megújulás és a korai barokk jelentős alakjáról 5. Piuszról, akit az egyház szentjei sorába emelt. Michelegis Dieri 1504-ben született a felső itáliai Alessandria közelében szegény paraszt családban. 1518-ban belépett a dominikánus rend közösségébe, ahol 3 évvel később tett örökfogadalmat, majd Bolognában és Genovában végzett teológiai stúdiumok után 1528-ban pappá szentelték. Észak-itáliai kolostorokban végzett egy évtizedes tanári munka után került Páviába, ahol oktatási feladatai mellett a helyi inkvizíciós bizottság munkájába is bekapcsolódott. 1551-ben a pápai inkvizíciót irányító Caraffa bíboros Rómába hívta, amikor pedig 1555-ben 4. Pál néven a pápai trónra lépett, Sutri püspökévé nevezte ki. 1557-ben lett bíboros, a következő évben főinkvizítor. Ezt követően is puritán egyszerűségben élt, és példás szorgalommal végezte munkáját. A mindenhol eretnekséget szimatoló 4. Pál így is elégedetlen volt vele feladatai elhanyagolásával, túlzott engedékenységgel vádolta, sőt rágalmazói azt terjesztették róla, hogy elcsapott szerzetes, netán titkos luteránus. Mint a Caraffa pápa embere 4. Pius idején főinkvizitori tisztségéből távozni kényszerült, kegyvesztett lett, el kellett hagyni a Rómát. Felső Itáliába távozott, ahol megválasztásaig a jelentéktelen a Mondóvi egyházmegyét vezette. Személyiségét és alkatát tekintve 5. Pius az új trident utáni barokk szellemiség képviselője volt, jámbor, aszketikus a hit dolgaiban, szigorú, az egyszerűséget és jámborságot kedvelő, nagy teológiai tudású főpap. Ennek megfelelően trónra lépése pillanatától egyszerűséget írt elő a pápai udvar számára, száműzte a fényűzést, a világias szórakozásokat, a pompát, jelentősen megnyírválta a kúria feleslegesnek ítélt kiadásait. A pápai trónon sem fejedelemnek, politikusnak, hanem egyszerű papnak, lelkipásztornak tekintette magát, amit azzal is kifejezett, hogy főpapi öltözéke alatt élete végéig a dominikánusok durva csuháját viselte. Legfontosabb feladatának sem a pápai állam felemelését, a pápa világi hatalmának megerősítését, a politika világában való forgolódást, hanem a lelkipásztori munkát, a tridenti zsinat reform döntéseinek megvalósítását tekintette. E cél érdekében tett első lépése a Katekizmus plébánosok számára című 1566-ban megjelent kézikönyv összeállítása volt, amelynek munkálataiban korábbi rendtársai közreműködésére támaszkodott. Ezt követte 1568-ban az új Breviarium Romanum, az egységes tridenti szellemiségű minden pap és szerzetes ormacsmányának rendelt imakönyv, 1570-ben pedig a trident utáni egységes liturgia foglalatának számító római misekönyv, a Missale Romanum kiadása. Ezután következett egy olyan szakértői bizottság felállítása, amelynek a Szentírás javított hiteles hivatalos latin szövegének, a Vulgátának a revíziója és sajtó alá rendezésének elvégzése lett volna a feladata. Ám mivel ez a munka, amelyben ő is részt vett, igen vontatottan haladt, a Szent Atya addig is kiadatta Sisto Senese, Bibliotheca Sancta címet viselő kézikönyvét, amely válaszul a hasonló témájú közkézen forgó protestáns munkákra, a Szentírás tanulmányozásának elveit, módszereit foglalta össze. De sokat tett ötödik Pius a teológiai hagyomány megbecsülése érdekében, és így hivatalossá tette az egyháztanító minősítést, amelyet a hagyományosan megfellebbezhetetlen tekintélyként tisztelt négy ókori latin keresztény író, Szent Ambrus, Szent Jeromos, Szent Ágoston és Nagy Szent Gergely mellett a legnagyobb görög atyákra, alexandriai Szent Atanáziosra és Kürillosra, Szent Bazileiszre, Nyisszai és Nazianzoszi Szent Gergelyre, aranyszájú Szent Jánosra is kiterjesztett. Ötödik Pius ezt a névsort még tovább is bővítette, amikor az egyháztanítók közé felvette a középkori skolasztika két szellemóriását, Aquinói Szent Tamást és Szent Bonaventúrát. A szent hagyomány tekintélyének alátámasztása érdekében szorgalmazta a pápa azt is, hogy a régi latin és görög atyák művei modern nyomtatott kiadásokban váljanak hozzáférhetővé a teológiai és lelkipásztori munka számára. A reformáció kihívásával, az eretnekségekkel és a hitehagyással szemben ötödik Pius újjászervezte a pápai inkvizíciót, megnövelte hatáskörét, és különösen az itáliai titkos protestánsok felkutatását tette feladatává. Új intézményként a reformáció szellemi hatás elleni küzdelem érdekében megalakította az Index kongregációt, amelynek az egyházi cenzúrákkal és a tiltott könyvek jegyzékével összefüggő ügyeket és a könyvkiadás a nyomdák ellenőrzését tette feladatává. Ezek mellett ötödik Pius nagy energiával folytatta a pápai udvar és a római egyháztartomány reformját. Első lépésként megismételte a nepotizmus a pápai rokonoknak való kedvezés tilalmát, és úgy rendelkezett, hogy a pápai állam hűbéri adományként elidegenített területeit, birtokait vissza kell juttatni a Szentszék és a pápai kincstár számára. Ezzel párhuzamosan újra rendezte a pápai bíróságok hatáskörét és ügymenetét, átalakította a kancellária és a kincstár szervezetét. Bizottságot állított fel, amelynek feladatává tette a római egyházmegyei papság teológiai felkészültségének és erkölcsi alkalmasságának vizsgálatát, a fiatal papok képzésében pedig meghatározó szerepet juttatott a Collegium Romanumnak, a barokk katolikus tudományosság szellemi centrumát jelentő jezsuita főiskolának. Mint Róma püspöke, komolyan vette azt a zsinati döntést, amely minden püspök számára kötelezővé tette egyház megyéje plébániáinak rendszeres vizitációját. Így személyesen látogatta a nagyobb római templomokat, a többi plébánia ellenőrzésére pedig bíborosi bizottságot nevezett ki. Más itáliai egyházmegyék számára a Szent Atya apostoli vizitátorokat állított, akiknek a tridenti reformok helyi megvalósításának ellenőrzését adta feladatul. Ezek a vizitátorok számon kérték az egyházmegyei és egyháztartományi szinódusok megrendezését, de azt is vizsgálták, hogy hogyan halad a papi szemináriumok létesítésére és megfelelő képzési rendjük összeállítására vonatkozó rendelkezések végrehajtása. Az új rendelkezések a szerzetesi életet is érintették, így szigorodtak a klauzúra előírásai, a fogadalomtétel feltételei, a szerzetesek és szerzetesnők kolostoron kívüli tartózkodásának szabályai. A reformok a bíborosi kollégiumra is kiterjedtek, így azok a kardinálisok, akikre a pápai udvarban nem volt szükség, kötelesek voltak visszatérni székvárosukba, és csak akkor mehettek Rómába, ha a pápa hívta őket. Közel 200 új bíborost is kinevezett, közötte kiváló a reformok mellett elkötelezett főpapokat. A tanítás a teológiai élet világában ötödik Pius pápát a legnagyobb kihívás elé Michel de Bay, latinosan Baius, németalföldi vallon teológus ügye állította. Baius a reformátorok által radikálisan átértelmezett és a zsinaton is nagy viták kiváltó témák a bűn, a kegyelem, a megigazulás és a szabad akarat érdekelte. Mivel az ezekre a témákra a skolasztikus hagyomány és a tridenti zsinat által adott feleletek nem elégítették ki, az egyházatyáknál, különösen Szent Ágostonnál keresett választ feltett kérdéseire. 1563-ban adta ki a Szabad akaratról címet viselő első nagyobb munkáját, amelyet újabb kötetek követtek. Ezekben az írásokban Bajusz a szabad akarat teljes hiánya, az Isten általi üldövre való kiválasztás, az érdemszerző cselekedetekre és az isteni kegyelemmel való akarati együttműködésre való képtelenség mellett érvelt. Bajusz a nézeteit már lőveni tanártársai körében is nagy vihart kavarva képviselte. 1565-ben a Szalamankai Egyetem tanárai, rövidesen pedig a legnagyobb hittudományi szaktekintélynek számító Párizsi Egyetem teológiai kara ítélte el a lőveni professzor 18 tételét. Bajusz Rómához fellebbezett, ám 5. Pius 1567-ben az ügyben kiadott bullájában már 76-ra bővítette a szerző eretnek gyanús, kálvinista ízű ezért elmarasztalandó tételeinek a számát. Bajusz 1576 végén alávetette magát a pápai ítéletnek, egyben azonban fellebbezéssel ért, az elmarasztaló döntés felülvizsgálatát kérve 5. Piusztól, aki azonban nem változtatott álláspontján, mire Bajusz 1569 végén visszabonta állításait. Ami 5. Pius politikai tevékenységét illeti, annak is a tridenti reformok keresztül vitelének biztosítása, a katolikus hatalmak közötti megbékélés előmozdítása volt a célja. A nagyhatalmak közül elsősorban Spanyolország támogatására számíthatott, sok gondja támadt viszont a vallásilag megosztott Franciaországban, ahol a reformáció Kálvinja irányzatának térnyerése folyt. Az ügenottáknak nevezett francia protestánsok főleg az ország nyugati és déli régiójában kerültek többségbe, mozgalmukat főúrak is támogatták, akik ellen komoly katolikus ellentábor szerveződött. Polgárháborús helyzet alakult ki, amelyben 5. Pius a katolikus oldalt támogatta. Sok gond adódott a vallásilag megosztott Németországban is, Angliában pedig Erzsébet királynő heves katolikus üldözésbe kezdett, amire válaszul 5. Pius eretnekként megfosztottnak nyilvánított a trónjától az uralkodót. Nagy sikere volt a pápának a török elleni nemzetközi összefogással aratott győzelem, a pápai zászló alatt álló keresztény hajóhad 1571. október 7-én a Lepanto foknál a török flotta felett aratott diadala. 5. Pius erről értesülve tedeumot mondott, és a diadalt Mária közbenjárásának tulajdonítva elrendelte a győzedelmes szűz ünnepének megülését. A tridenti reformok keresztül vitele mellett 5. Pius különösen is szívén viselte a tábori földrészeken kibontakozó misszió ügyét, lelkesen támogatta az Amerikában, Afrikában, Ázsiában kibontakozó hittérítő munkát. Bár 5. Pius szellemiségében és ízlésében sem volt a reneszánsz pápák örököse, támogatta a művészeteket, bár azoktól főleg a vallásos lelkület szolgálatát várta. Így több kápolnát építetett a vatikáni palotában, templomokat, középületeket restauráltatott Rómában. Folytatódott a Szentpéter bazilika építése is, és 1568-ban tették le a barokk szellemiség és építészet jelképének számító jezsuita főtemplom, az Il Gesù alapkövét. 5. Pius 1572 tavaszán távozott az élők sorából. Bár életében úgy rendelkezett, végső nyughelye szülővárosa Domonkos templomában legyen, Rómában, a Santa Maria Maggiore székesegyházban temették, ahol Leonardo da Serzana készítette el monumentális síremlékét. Halála után 100 esztendővel, 1672-ben 10. Kelemen a boldogok sorába emelte, 1712-ben pedig 11. Kelemen a szentek sorába iktatta 5. Piuszt. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották. Mária Rádió.